Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
November 7-én, kedden délután 5 óra 12 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nem tudom, hogy önöknek hányuknak mond sokat ez a mai dátum. 2017. november 7-e van. Pontosan 100 évvel ezelőtt tört ki Szentpétervár ott a nagy októberi szocialista forradalom, amely azért jelentősen bő 7 évtizedre megbolygatta eléggé rendesen Európa népeinek sorsát, és amúgy az európai közrendet és életet. Ugyebár a szovjet hatalomtól a 80-as évek végén történt rendszerváltások kapcsán szabadultunk meg. Nos, idestova azóta 28 évvel év után azt nem lehet tudni, hogy idehaza ismét forradalom lesz, de egy biztos, hogy ismét tömegek vonultak az utcára, hogy mi lesz ennek a vége, az majd elválik. A mai napra kész műsorban nem a nagy októberi szocialista forradalomról beszélgetünk, hanem arról a reform csomagról, amely a vasárnapi immár 20 ezresre duzzadt tömegmegmozdulást okozta, és hogy mi is az igazságügyi reformcsomag sorsa, mi lesz ennek a sorsa, illetve hát miért van ekkora nagy elégedetlenségi hullám azok ellenére, hogy mindenki elismeri, hogy igen, az igazságügy területén feltétlenül reformokra van szükség. Most ezt próbáljuk áttekinteni a mai napra kész műsorban vendégünkkel, Márton Árpád jogász politikussal, háromszéki parlamenti képviselővel, az RMDS alsóházi frakcióvezető helyettesével. Tisztelettel köszöntöm, képviselő úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Mielőtt belevágnánk a téma elemzésébe, engedje meg, hogy elmondjam a hallgatók számára az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 27 4165-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Most tisztelt képviselő úr, mi a helyzet jelen pillanatban az igazságügyi reformcsomaggal? Ugyebár nő a tiltakozóknak a száma minden irányból, kezdve az államelnöki hivataltól a legfelsőbb bírói tanácsig, a különböző intézményekig tiltakozik mindenki, és elítéli ezt a reformcsomagot. Annak ellenére, hogy mindenki elismeri, hogy igen, módosítani kell az igazságügyi törvénycsomagot. Miért van akkor mégis ekkora nagy galiba körülötte?
Én külön választanám a tiltakozókat, tehát az államelnököt és a legfelsőbb bírói tanács bizonyos részét a tüntető tömegtől. Ugyanis nekem határozottan az az érzésem, hogy azok, akiket az utcára kicsalogattak e-mailen és Facebookon és SMS-ekben, azok nem nagyon tudják, hogy miről szól ez a reform, és azért én szóba hoznám ezt a bizonyos mai napot, a 100 éves évfordulót is, hiszen sajnos pillanatnyilag, amint az saját bőrünkön tapasztalunk, és mondok csak két közismert példát, a marosvásárhelyi katolikus gimnázium példáját, vagy a kézdivásárhelyi meghurcolt 64 vármegyés fiatalok esetét, hogy a kommunista ügyészi diktatúra visszacsatolása, titkosszolgálatok által való ellenőrzöttsége ellen kéne tulajdonképpen fellépni, és nem ennek a megőrzése mellett.
Ennek kapcsán nyilatkozta ön egy rádiós interjúban, ami a maszol.ro oldalon meg is jelent írásban, hogy azoknak az aggodalma, akik azt mondják, hogy térünk vissza a kommunista időszakhoz, az alaptalan, mert már a Ceausescu rezsim viszonyai között vagyunk.
Igen. Na és akkor én elmondanám azért, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó ebben a három törvénytervezetben, röviden, közérthetően. Az egyik eleme az, hogy annak érdekében, hogy egyrészt világos legyen egy bírói vagy ügyészi karrier, ez pontosabban, precízebben le van írva. Másrészt annak érdekében, hogy felkészültebb legyen a bíró ügyész, a két éves, tehát 4 évet jár egyetemre egy jogász. Utána vizsgázik, és bejut egy olyan oktatási intézménybe, ahol bíró vagy ügyész lesz belőle. Ennek a képzése 2 éves. Na most ebből a 2 évből 4 év lesz a képzés, aminek nagy része különböző szakterületeken való gyakornokoskodásból áll, tehát megismeri az ügyészi tevékenységét is, a bírói tevékenységet is, de a közjegyzőit is, az ügyvédit is, a jogtanácsosit is, és utána lesz majd, egy-egy fél évet dolgozik egy felkészült szakmabelivel, és utána közben-közben vizsgázik, és utána lesz majd bíró vagy ügyész. Az ilyen minőségéből származó gyakornokoskodás, tehát miután letette a vizsgáit a 4 éves oktatás után, ott is az 1 évről 2 évre növelték, az eredeti terv szerinti 30 éves korhatár nem jelenik meg most már ahhoz, hogy valaki felvételizzen, tehát ahogy elvégezte az egyetemet, folytathatja az tanulmányait, de gyakornokoskodás révén, effektív tevékenység révén, ez mikor 27 évesen, 28 évesen majd bíró lesz egy bíróságon, akkor már felkészültebben tud hozni ítéleteket. Ez az egyik. A másik, persze le van írva, hogy akkor innen hogy lehet előbbre lépni, vizsgázásokkal hány év kell ahhoz, hogy valaki egy törvényszéki bíró legyen, hány év kell legyen ahhoz, hogy táblabíró, stb. A másik nagyon fontos elem az, hogyha valaki, aki bírónak készült, vagy ügyésznek készült, meggondolja magát egy idő után, és a másik szakmát akarja folytatni. Tehát bíróból ügyész szeretne lenni, ügyészből bíró szeretne lenni. Ez lehetséges, de akkor kezdi a bíróságokon, tehát alapszinten. Tehát az új törvény kizárja azt, annak a lehetőségét, hogy valaki 20 évig tevékenykedjen ügyészként, és akkor hirtelen megjelenik bíróként a legfelső törvényszéken, egy olyan szemlélettel, ami elkerülhetetlen, ha valaki 20 évig ügyészként tevékenykedett. Egyrészt a polgári jogot valószínűleg nem ismeri, mert csak a büntetőjoggal foglalkozott, másrészt pedig számára mindenki gyanús, aki él. Ez befolyásolhatja az ítéleteit. Tehát idejébe kell kezdeni, semmi gond, ha változtatni akar, kezdi a bíróságtól, és folyamatosan szépen jut majd el a legfelső törvényszékig. Tehát ez, ami a karriert illeti. A másik fontos téma, amiért úgymond van ez a nagy felzúdulás, az, hogy az alkotmány szerint Romániában van egy legfelső bírói tanács, ezt mi így fordítjuk magyarra. Románul úgy hangzik, hogy Consiliul Superior Magistraturi, mi azért mondjuk legfelsőbb bírói tanácsnak, mert a magyar nyelvben, mint ahogy legtöbb európai nyelvben, ez a szóhasználat, ami a román alkotmányban és a román jogrendben van, ami egy kalap alá vonja a bírót és az ügyészt, nincs. Nos, az alkotmány szerint ez a testület áll egy személlyel több bíróból, mint ahány ügyész van, illetve 2 a civil társadalmat képviselő személyből, akiket különböző bíróságok, ügyészségek választanak ki maguk közül. Eddig minden hatáskör, ami ennek a testületnek volt, ez kollektíven a teljes testület döntött. Milyen hatáskörök voltak ezek? Például a bírók kinevezése, vagy vezető tisztségbe javasolása, vagy visszavonása ezeknek a személyeknek, ugyanígy az ügyészeknek. Na, mit mond erre a törvény? Ez a törvény azt mondja, hogy ennek a legfelsőbb bírói tanácsnak van két különálló testülete. Az egyik a bírói testület, ami áll a bírókból, a másik az ügyészi testület, ami áll az ügyészekből. Na most minden olyan kérdésben, amiben bírók érdekeltek, az a testület dönt, amelyik bírókból áll, és amelyben ügyészek érdekeltek, az a testület dönt, ami az ügyészekből áll. Én nem tudom, hogy miért kell azon felháborodni, hogy nem az ügyész fogja megmondani, hogy ki legyen a bíró. Megmondom, számomra ez az abszurd határát érinti, hogy én ahhoz ragaszkodjam, és azért verjem az asztalt, hogy igen, és már pedig az ügyész mondja meg, hogy ki legyen a bíró. Amúgy, zárójel, ilyen testület, ilyen tanács nem nagyon van sehol a világon, így együtt. Legtöbb helyen külön van. Magyarországon például külön van. Sőt, Magyarországon a legfőbb ügyészt a parlament választja kétharmados többséggel. Amerika Egyesült Államokban a nép választja az ügyészeket.
De itt most feltevődik az, hogy az igazságügy miniszter nevezze ki a legfőbb.
Nem, itt is tévedés van. Megmaradt ugyanaz a rendszer, hogy az államelnök nevez ki minden bírót és minden ügyészt. A vezető bírók és vezető ügyészek kinevezésében módosult egy picit az eddigi rendszer, azaz visszatért a Monica McCovey minisztérsége előtti rendszer. Tehát azt mondja az új szöveg, hogy a bírókat továbbra is a legfelsőbb bírói tanács javaslatára nevezi ki az államelnök, a vezető ügyészeket, és csak a vezető ügyészeket. A többit a szintén a legfelsőbb bírói tanács hatáskörének, persze ügyészi testületének hatásköre tiszteletbe tartásával megőrződött. Tehát a vezető ügyészeket az igazságügy miniszter javaslatára nevezi ki szintén az államelnök. Na most, ez is egy logikus dolog, hiszen a román alkotmány azt mondja, hogy az ügyészség az igazságügy minisztérium alárendeltségében működik. Visszatérnék még egy dologra, ami szintén módosul, hogy a különböző vezető tisztségekben, bíróságoknál, ügyészségeknél, kivéve a csúcsvezetést, 3 évről 4 évre nő a mandátum, a csúcsvezetésnél, tehát legfőbb ügyész, a legfelsőbb bíróság vezetőtestülete a legfőbb ügyész alá rendelt intézmények vezetői, azoknak a mandátuma megmaradt 3 év. Na most, létrejön 2 új intézmény. Ez a másik, amit félre magyaráznak. Eddig a legfelsőbb bírói tanács alárendeltségében működött egy olyan testület, amit úgy tudnék magyarra fordítani, hogy igazságszolgáltatási felügyelet. Nos, ennek olyan hatásköre volt, hogy esetenként a saját elhatározásából a legfelsőbb bírói tanács kérésére, vagy az igazságügy miniszter kérésére elment vizsgálódni különböző testületekhez, ahol neki kimondottan 2 dolgot volt joga vizsgálódni, a menedzsmentet, tehát hogy miként is vezetik, és mennyire hatékonyan annak az intézménynek a működését, illetve hogy milyen a kapcsolat az intézmény és a polgárok között. Nos, ebből kellett ő egy jelentést csináljon, a jelentést pedig el kellett fogadja a legfelső bírói tanács. Ha a legfelső bírói tanács ezt a jelentést nem fogadta el, akkor mint olyan a jelentés nem létezett. Paradoxális alkalomattán a legfelső bírói tanács fölött is ez az testület kellett volna kivizsgálásokat tegyen. Na most ezért született az a megoldás, hogy ezt az adminisztratív jellegű kivizsgálást elvégző igazságszolgáltatási felügyelet, ez egy teljesen autonóm intézmény lesz. Tehát nincs alárendelve se igazságügyminiszternek, se ügyészségeknek, se bíróságoknak, se legfelső bírói tanácsnak, hanem egy teljesen autonóm testület.
Ki nevezít ki a tagjait?
Ami továbbra is úgy működik, mint eddig, és a tagjait egy a bírák és ügyészek közül kiválasztott személyekből álló tanács, amely nem egy állandó jellegű, tehát nem olyan munkahely jellegű, mint a legfelső bírói tanács, hanem ez esetenként összeülő testület, mint mondjuk a rádió vezető tanácsa. Azok döntenek ennek a sorsáról, és azok ellenőrzik, hogy úgy mondom, a működését, különben harmadfokú főutalványozók és közvetlenül az állami költségvetésből kapják a működéshez szükséges pénzt. Létrejön a legfőbb ügyész alárendeltségben, amelyben eddig ugye van a korrupció ellenes ügyészség, van a szervezett bűnözés ellenes ügyészség, és létrejön egy olyan ügyészség is, amely a bírák és ügyészek által elkövetett bűncselekmények kivizsgálására hivatott.
Ez már új dolog.
Ez egy új dolog, de ez a legfőbb ügyésznek van alárendelve. Tehát ugyanolyan rangú, mint a korrupció ellenes ügyészség, DNA, hogy mindenki értse, a szervezett bűnözés elleni ügyészség, azaz a DIKOT, hogy mindenki értse, és létrejön egy ilyen, amely csak ez foglalkozik azoknak a bűncselekményeknek a kivizsgálásával, amelyeket esetleg bírók és ügyészek követnek el. Ez pedig a legfőbb ügyésznek van alárendelve. Ugyanolyan jogállása van és státusza, mint a másik két kiemelt jelentőségű ügyészségnek. Nos, végül is, hogy így mondjam, ennyi a tulajdonképpeni újdonsága a törvénynek. Én megmondom őszintén, hogy én nem nagyon látom, hogy ebben hol van a politizálás, egy, kettő, mitől veszélyes az, hogy a bírák ügyében a bírák mondanak véleményt, az ügyészek ügyében az ügyészek mondanak, és azt szeretnék minduntalan, hogy a mi kérdéseinkről mi magunk dönthessünk, és mi magunk mondhassunk véleményt, és ne mások döntsenek helyettünk.
Tisztelt képviselő úr, lehet, hogy a rossz kommunikáció miatt alakult ki ez a feszült helyzet a lakosság, a nép körében, mert azt ön is elismerte biztos. Abban a bizonyos interjúban, hogy rossz a kommunikációja
biztos.
A kormány.
Biztos, és nyilván, hogy abból kifolyólag, hogy eleve gyanakvással fogadták, könnyű volt elhinteni ezt, és megmondom őszintén, mert én láttam, tehát én a vasárnapi nagy tüntetések után, hétfőn reggel, hajnalban, ugye mielőtt elindultam oda Bukarestbe, láttam az interjúkat a tüntető volt miniszterelnök részéről, és más hasonló prominens politikusok részéről. Nyilván politikai akció volt, és egyebek között ő elmondta, hogy nem tud egyetérteni, és meg kell akadályozni azt, hogy szétválasszák a legfelső bírói tanácsot. Nos, még egyszer mondom, legtöbb Európai Uniós államban nincs is egységes bírói tanács, hanem külön van bírói tanács és ügyészségi tanács, ahol egyáltalán ilyesmik vannak. Továbbra sem maradt meg, sőt a pénzeit, mert elméletileg ugye valamikor ez a testület kéne az igazságszolgáltatás pénzeit főutalványozóként kezelje. Ezeket a pénzeket is külön a bíróságokét a bírói testület adminisztrálja, így van ez Magyarországon is. Az ügyészségi vetületet azt az ügyészi, hiszen sehol másutt. És én hallottam olyan emberektől, akik megdöbbenve tapasztalták azt, ami Romániában van, a szakik, akik bírók, ügyészek más országokban, nyilván elsősorban a nemzettársaimtól hallottam először, de utána másoktól is, a megdöbbenést, hogy a román igazságszolgáltatás úgy néz ki, hogy egy emelvényen ül a bíró és az ügyész, a ügyvéd pedig valahol ott lent távolabb szemben mind a kettővel, hogy így mondjam. Egy ajtó jön be a bíró az ügyésszel.
Hát ez tényleg megdöbbentő.
Beszélgetnek egymással. És ugye látjuk, hogy hogy működik ez Amerikában. Az Amerikában úgy működik, hogy fennül a bíró, és vele szemben szimmetrikusan ül az ügyvéd, ül az ügyész. És ha valamit akar mondani a bíró, akkor magához hívja mind a kettőt. Olyan nincs, hogy a bíró külön beszél az ügyésszel. Még akkor is, hogyha az ügyész az Amerikai Egyesült Államokban is az államot és a közérdeket képviseli.
Tisztelt képviselő úr, hol áll most a bizottsági munka, amelyet a parlament keretében hoztak létre, pont amiatt, ugyebár a szociáldemokrata, liberális demokrata koalíció nyomására, hogy sürgessék úgymond Tudorelt Adler igazságügyi miniszternek a halogató taktikáját. Mikor lesz ebből egyáltalán plenáris vita, és lehet-e nagyobb tiltakozó akció, mert hogy az emberek azt hiszik, hogy ezek a reformok mind arra mennek ki, hogy ugyebár a korrupt politikusokat, itt nevezetesen a két pártelnököt tisztára mossák.
Ebben a három törvényben egyetlen egy olyan vessző sincs, ami erről szól, vagy a következménye lehet ez a gyanúnak a valóra váltása. Ez az egyik. A másik az, hogy jelenleg a státusza, persze én inkább csak informálisan tudom, nyilván a bizottságnál is bemutatta a miniszter, hogy a korábbi törvényhez képest, amit szintén jól ismertem, sok minden változott ebben a tervezetben, hogy ebből mennyi a miniszter munkája, mennyi esetleg a szociáldemokrata jogászok munkája, azt nem tudom, de gyanítom, hogy például az ifjúsággal kapcsolatos kérdések normál mederbe terelése az a parlamenti munka eredménye. Nos, begyújtották ezt a törvénytervezetet, ezeknél a törvényeknél az első ház a képviselőház, az döntőház a szenátus. Megkeresték az erre hivatott intézményeket, tehát kormány, törvényhozói tanács, illetve legfelsőbb bírói tanács, hogy kikérjék a véleményüket, és határidőt november 9-ében határozták meg, tehát csütörtökön a véleményüket ezen a hatóságok el kéne küldjék a törvényekkel kapcsolatosan. Ezt követően elfogadták, hogy sürgősségi eljárásban lesz letárgyalva, ezt követően valószínűleg hétfőn meg fogják beszélni az állandó bíróba, hogy meddig nyújthatnak be módosító javaslatot a képviselők. Feltehetően az nem lesz hosszabb, mint egy hét. Mi ezt holnap a bizottságban már erre teszünk egy javaslatot, illetve hogy mikorra kell a bizottság letegye a jelentést, mi valószínűleg fel fogjuk mérni a bejött javaslatok függvényében, hogy mikorra lehet ezt elfogadni. Tehát én inkább óvatosan azt mondanám, hogy ennek a szessziónak a végére átkerülhet a szenátusra. Ez az egyik dolog. Az, hogy a politikai akciók hova fajulhatnak, hogy az a bizonyos valami, amit mi folyamatosan mély államnak nevezünk, ami Romániában sajnos a demokratikus intézményeket komoly veszélybe sodorja, és ahol nyilván a titkosszolgálati eszközök nem teljesen jogállamszerűen működnek ezen erők mozgatására, hogy ennek milyen következménye van, én erre nem tudnék semmiféle jóslattal előhozakodni, mint ahogy arra olyan vonatkozásban se, hogy mit fog mondani majd egyik vagy másik nagykövet ebben a kérdésben. Hát tudjuk, hogy ugye az ukrán nyelvtörvényt például kimondottan üdvözölte az amerikai nagykövet, meg sok más kérdésben is nem feltétlenül a mi szájunk íze szerint nyilatkoztak különböző országokban, vagy különböző országokról különböző nagykövetek. Tehát ez egy kicsit olyan, hogy a szándék az világos, tehát a tüntetés és a félrevezetési szándék világos, az államelnöki szándék is világos. Ennek egyik része lehet az is, hogy akar egy saját kormány, bár azt hiszem, hogy 2019 előtt nem futna bele abba, hogy legyen neki egy saját kormánya, de biztos, hogy ő egyelőre építi a 2019-es újra megválasztását. Tehát itt én ezt az egészet egyértelműen egy politikai akciónak, ha úgy tetszik, politikai manipulációnak tartom, amelyben egyértelműen bizonyos komoly szervező és félretájékoztató készségekkel, képesítésekkel rendelkező szervek is kiveszik a részüket.
Csak sajnos az RMDSZ is belekerült ebbe a játékba, mert hogy a közelmúltban megvádolták önöket, nevezetesen a Mentsük meg Románia részére jött ez a vád, hogy a szociáldemokrata ALDE koalíció arra akarja felhasználni az RMDSZ-t, hogy visszahozza a napi rendre a 13-as sürgősségi kormányrendeletet. Biztos, hogy tud róla.
Én tudom, csak ez már megint egy félretájékoztatás. Semmi köze nincs a valósághoz. A 13-as sürgősségi rendelet az a maga egészében hatályon kívül lett helyezve. Az nincs, ahogy visszahozni. Viszont ez a bizottság arra hivatott, hogy az alkotmánybírósági döntésekkel összhangba hozza a büntető törvénykönyvet, illetve a büntető eljárási törvénykönyvet. És egyebek között a ma bizonyos ominózus hatalommal való visszaélés cikkellyel kapcsolatosan, amelynek a veszélyességére maga a Velencei Bizottság is felhívta a figyelmet, amely Velencei Bizottság tett egy ajánlást 2009-ben, amit 2012-ben az Európai Tanács miniszterhelyettesi tanácsa az Európa Tanács hivatalos okmányává emelt. Ott elmondja, hogy miket kell tartalmazzon egy ilyen megfogalmazás, a hatalommal való visszaérés, amit leírja, hogy ez a kommunista rendszerekből jött bűncselekmény, mert másut nem létezett. Másut másképp fogalmaznak meg ehhez hasonló cselekedeteket. És hogy mit kell ezt tartalmazzon? Na most van két alkotmánybírósági döntés, ami leírja, hogy mit kell tartalmazzon ennek a szövegnek a megfogalmazása, és van egy európai irányelv, egy egészen új keletű, a az idén jelent meg európai irányelv, az európai pénzek felhasználásával kapcsolatosan a hatalommal való visszaélés megfogalmazása. Na most itt mindenütt az szerepel, hogy következő elemeket kell tartalmazza. Az egyik kell, az illető személy törvényt kell szegjen ahhoz, hogy tehát létező törvénycikket kell megszegjen szándékosan és oly mértékben, hogy az valóban büntetőjogi felelősségre vonást jelentsen. Mert ellenkező esetben csak kihágásnak kell minősüljön. Tehát kell egyfajta súlyosság. Ugyanakkor leírják, hogy kell abban az esetben, ha létezik egy anyagi kár, annak is kell legyen egy küszöbe. Tehát ez, ami azt mondják, hogy visszahozni, leírják, hogy kell legyen egy küszöbe. Na most erre fel mindenki előjött különböző küszöbökkel. Itt az uszérét vágya azért nem állja meg a helyét, mert az általunk benyújtott küszöbjavaslat az pont abból fakad, hogy mi tettünk egy javaslatot küszöbre, de az alá a feltételezett kár alá tettük ezt a javaslatot, mint amivel Drágnyá pártelnök urat vádolják. Tehát őt 106 ezer lej kár okozásáért vádolják serre. Mi azt javasoltuk, hogy akkor legyen 100 ezer, hogy ne szóljon arról, hogy itt tulajdonképpen a mozdatás esete forog fenn. Amúgy tudni kell még egy dolgot, hogy az irányelvben az alsó büntetési határt azt 10 000 euróban határozza meg az irányelv, és a súlyossági határ, tehát a felső, azt, ami fölé a súlyosabb bűncselekményeket kell tenni, tehát azt a küszöböt, azt 100 000 euróban határozza meg. Szerintem azért, hogy így gondolom én, azért, hogy ne kerüljön ez a vita tárgya, hogy mennyi is az annyi, menjünk akkor a 10 000 eurós változathoz, vagy van a bírók szövetségének egy olyan javaslata, mert több javaslat van. Tehát itt legalább 10 különböző javaslat van. Az ügyvédi kamarák képviselete is 100 000-et javasolt, a bírók, bírói testületek képviselete pedig azt mondta, hogy 10 átlagbér legyen. Most nyilván, hogy erről a küszöbről majd vitát kell folytatni. Vannak, akik azt mondják, hogy nem kell küszöb. Ez már elfogadhatatlan, mert egyrészt a Velencei Bizottság azt mondta, hogy kell küszöb. Egyértelműen az Európa Tanács, aminek Románia tagja, döntéshozó testülete megerősítette, saját európai tanácsi dokumentum már emelte ezt a javaslatot. Van két alkotmánybírósági döntés, mind a kettő azt mondja, hogy kell küszöb, és van újabban egy Európai Uniós irányelv, amit kötelesek vagyunk figyelembe venni, nyilván, hogy az uniós pénzekkel kapcsolatban, amit szintén azt mondja, hogy kell küszöb. Tehát küszöb kell, arról lehet vitatkozni, hogy mennyi legyen ez a küszöb.
Dénes nevű hallgatónk írt, jegyzi meg SMS-ben, hogy kell az új törvény, csak tele van idézőjelbe tüskékkel. Mondjuk nem tudom, hogy mire utal az, hogy tüskékkel, de vonjuk le a következtetést, tisztelt képviselő úr. Summa summarum, azt elismeri szinte mindenki, hogy mindenképpen változtatásra van szükség az igazságügy területén. Jó-e ez a csomag az ön, illetve a bizottság véleménye szerint, amit önök elé terjesztettek, és ami valószínűleg, hogy a napirendre kerül majd a parlamentben?
Az, hogy a bizottság véleménye szerint ilyen, azt én nem tudom megelőlegezni, szerintem ez jó. javítható. Éppen most dolgoztunk kolléganőnkkel már két törvényhez a módosító javaslatainkat. Már elkészítettük a harmadikhoz. Holnap fog elkészülni az RMDS módosító javaslat kötege, de maga a lényege az, hogy ezt a kivizsgáló testületet egy független, autonóm testületé emelik. Az, hogy külön a legmagasabb szintű ügyészség, tehát korrupció ellenes, szervezetbűnözés ellenes rangra és státusszal rendelkező legfőbb ügyésznek alárendelt testület vizsgálja ki a bírák és ügyészek esetleges bűncselekményeit. És ja, bocsánat, elfelejtettem azt mondani, hogy igen, van, benne van az is, hogy abban az esetben, ha a Romániát megbüntetik, mert valamelyik ügyész vagy bíró súlyos vétséget követett el munkája során, és ezért valaki úgy szenvedett, hogy a különböző uniós bíróságok Romániát bírságolásra ítélték, akkor igenis az ellen kell forduljon a román állam, ezt most kimondja ez a törvény, ez igaz, de én ezt nem tudom, hogy miért ne támogatnám.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 48 perckor a Naprakész című műsor szól. Vendégünk ma a műsorban Márton Árpád, háromszéki parlamenti képviselő, az RMDS alsóházi frakcióvezető helyettese, hallgató van a vonalban. Engedje meg, hogy bekapcsoljuk. Haló, üdvözöljük adásban.
Igen, jó estét!
Kívánok. Kezét sokkal nagyon röviden kérném.
Igen, nagyon röviden egy kérdést szeretnék megkérdezni, hogy ezek a törvények most úgy vannak, hogy ezek a nagy kutyák, amikor elkerülnek a börtönbe, akkor kapja a felmentéssel. Elítélik erre vagy arra az időre, és kuszuszpendári. Ez megy. És a másik dolog az, amikor a nyakkendősen beülünk és írjuk a memoárjainkat, akkor azért is nem kell börtönbe ülni, nem kell megnevezni. Önök úgy is tudják, hogy ki az, akiről beszélek. Minden két esetben, de minden esetre azt szeretnék, hogyha egy tyúkot lopott valami, mert éhes volt a családja, akkor azért kap egy évet, vagy még többet, és ott le kell dolgozza a börtönbe. És nem ezek a nagy vezetőink, akik lopnak annyira, hogy már mindenütt elismerve vannak, hogy lopnak, tisztelet a kivételnek, aki nem. És akkor azt szeretnénk megtudni, hogy igenis ez a törvény úgy van, hogy ténylegesen azok úgy kell feleljenek érte, nem úgy felmentése. Köszönöm, hogy meghallgattak, és
kérdezik.
Akarok tisztázni egy dolgot. Ezek a törvények mindezekről a kérdésről nem beszélnek. Tehát ezek a törvények nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel.
És ki foglalkozik, akkor kérném mondani?
Az a büntető törvénykönyv, amit ön mond, annak majd módosuló cikkelyei csak kimondottan az Alkotmánybíróság által döntött módosulások lesznek. Igen. És a büntető eljárási törvénykönyv, ami módosul, majd szintén az alkotmánybírósági döntések. Ez a törvénycsomag, amely ellen éppen most tüntetnek, nem szól erről, ez arról szól, hogy hogyan működjenek a bíróságok,
jó,
illetve az ügyészségek.
Szívesen.
Tisztelt képviselő úr, van itt három dolog, amire feltétlenül reflektálni kéne, és akkor most rövidre fogjuk a szót. Klaus Johannis államelnök visszaküldte a parlamentbe az úgynevezett centenáriumi törvényt.
Igen.
Mit jelent ez?
Hát megmondom őszintén, én még nem tudom, hogy miért küldte vissza, mit tartalmaz az eszmefuttatása. Amúgy inkább gyanítom, hogy milyen jellegű lesz ez. Természetesen majd, amikor sor kerül arra, hogy ezt a témát megvitassuk, akkor mi is megnézünk, kialakítunk egy álláspontot. Én valószínűleg tartom, hogy ismét megpróbáljuk valamilyen módon, hogyha olyan jellegű lesz az államelnök észrevétele, mert jelzem, ha az államelnök visszaküld egy törvényt, akkor mi már csak azokat a cikkelyeket vagy ügyeket tárgyalhatjuk, amiért visszaküldte az államelnök. Tehát más nem. Na most ha olyan jellegű, hogy ismét ráakaszkodhatunk azzal a módosító javaslatunkkal, hogy 2018. december 31-éig hozzák összhangba a gyulafehérvári nyilatkozattal a román törvénykezést, akkor ezt be fogjuk nyújtani. Nyilván, hogyha az államelnöki kifogások olyan jellegűek, akkor ezzel mi nem tudunk előállni, de nem hiszem, hogy mi meg fogjuk szavazni egy olyan törvénytervezetet, ami ellen már szavaztunk, ami ezt a kitételt 100 év után illik betartani az ígéreteket, nem tartalmazza.
Azt említette az előbb, hogy ezt az igazságügyi reform törvénycsomagot ezt valószínűleg, hogy a ciklus végéig megtárgyalják. Van itt egy másik kérdés.
A szekció végéig feltehetően a képviselőházba, és nem tudom, hogy a szenátusba jövő szesszióra vagy megpróbálják decemberig, de azt nem hiszem, hogy bekövetkezve.
Radikalizálódott a háromszéki Magyar Polgári Párt vezetősége, és vehemensen követelik az autonómia törvénytervezet benyújtását az ülésszak végéig. Milyen a hangulat? Hogyan látja ön ennek az esélyét? Egyáltalán szóba hozható-e jelen pillanatban a viszonyokat ismerve, vagy kényes dolog lenne?
Itt van két lehetőség. Az egyik, hogy ezt a témát frakción belül, vagy szervezete belül megtárgyalva születik egy döntés, amit mindenki figyelembe vesz, és aszerint történnek valamilyen lépések. Ilyesmiről egyelőre legalábbis nem tudok. És nyilván, hogy bármely képviselőnek szíve joga bármilyen törvénytervezetet benyújtani, lévén, hogy a háromszéki MPP vezetőjének van egy képviselői mandátuma, ezen jogával ő is élhet adott pillanatban, ha úgy gondolja, hogy mégis ezt így kell megoldani. De mondom, hogy lévén, hogy még erről így frakción belüli beszélgetés szintjén, határozat szintjén, vagy szervezeten belüli határozat szintjén még nem került szó, azt nem mondom, hogy közben-közben nem beszélünk ezekről a kérdésekről, nem beszéltünk a tegnap is, de informálisan, tehát nem szervezett formában, akkor annak megfelelően majd lesznek bizonyos lépések, hogy éppen mi milyen irányba halad.
Ma viszont történt egy érdekes dolog. Zorin Grindjánu lett a román távközlési hatóság elnöke, miután az alsó parlament együtt kétházának együttesülésén szavazattöbbséggel elnyerte ezt a tisztséget. Tisztára mosódott Zorin Grindjánu volt miniszterelnök? Miniszterelnöknek nem volt jó? Távközlési hatóság elnökének jó?
No, ez a példa is gyakorlatilag azt a meglátásomat húzza alá, hogy nagyon sok kérdésben a jelenlegi kormánytöbbség bizonytalan, és elég gyakran meglepetésszerű irányt vált.
Ennyi?
Ennyi.
Köszönöm szépen az őszinteségét. Megértettem. Tisztelt képviselő úr, további jó munkát kívánok, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, amint újabb fejlemények lesznek, szíves engedelmével ismét megkeressük önt.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.